Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti helyzet, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök, aki erről telefonon egyeztetett az orosz elnökkel Kirill Dmitrijev. Vlagyimir Putyin külön megbízottja, produktívnak és pozitívnak jellemezte a beszélgetést. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A magyar fővárosban tárgyal majd az amerikai és az orosz elnök az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről. Ezt az amerikai elnök jelentette be a közösségi oldalán, miután telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Donald Trump nagyon eredményesnek nevezte a megbeszélést, amelyen megállapodtak a budapesti helyszínről és további magas szintű amerikai-orosz előkészítő egyeztetésekről. Arról is írt, hogy Vlagyimir Putyin gratulált neki, idézem, a közel-keleten elért béke nagy eredményéhez, amit olyan álomnak nevezett, amely évszázadok óta várt megvalósulásra. Caroline Levitt, a Fehérház sajtótitkára újságíróknak azt mondta, Vlagyimir Putyin és Donald Trump több mint 2 órán át beszélt egymással telefonon. Úgy értékelt, az egyeztetés jó és produktív volt, és nagy előrelépés történt. A megbeszélések folytatódnak, amikor Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ma a Fehérházba látogat, mondta a sajtótitkár hozzátéve, hogy Donald Trump nagy elismerést érdemel azért, hogy ilyen hamar béketárgyalásokat folytatott a gázai tűzszünet közvetítése után. Az orosz elnök külön megbízottja, Kirill Dmitrijev, az X-en szintén produktívnak és pozitívnak jellemezte az orosz és az amerikai vezetők telefonos egyeztetését, majd úgy fogalmazott, a párbeszéd, a béke és az amerikai-orosz együttműködés győzedelmeskedni fog.
Budapesten kívül nem volt más lehetőség Európában az orosz és az amerikai elnök egyeztetésének megtartására, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában Orbán Viktor. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy egy 14. havi nyugdíj bevezetésének feltétele a béke. Varga Mónika összefoglalója.
Már megkezdődött a budapesti orosz-amerikai találkozó szervezése, mondta a miniszterelnök a szokásos péntek reggeli rádió interjújában. Orbán Viktor szerint Oroszország és az Egyesült Államok elnökének tárgyalása 2 héten belül, a 2 ország külügyminiszterének egyeztetése után 1 héttel várható. A kormányfő úgy látja, Budapesten kívül nem volt más lehetőség a csúcs megtartására.
Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország, most a szlovákokkal együttműködünk a békeügyében is, de 3 év óta mi vagyunk az egyetlen ország, amely konzekvensen, végig, nyíltan és hangosan, sőt cselekvő módon a béke mellett állt.
A miniszterelnök szerint az is Budapest mellett szólt, hogy ő régóta van hivatalban, mindenki ismeri. Magyarország pedig kitartott a barátai mellett, sohasem adott fel semmilyen barátságot taktikai előnyökért. A kormányfő hangsúlyozta, bár az politikai teljesítménynek minősül, hogy itt lehet megrendezni ilyen csúcsot, a tárgyalás nem Magyarországról szól majd, hanem a békéről. Orbán Viktor megjegyezte, az Unió ugyan kimarad a csúcsból, a békéből nem szabadna kimaradnia, így azt sürgette, hogy az amerikai elnökhöz hasonlóan tárgyaljon az oroszokkal.
Legfontosabb tanulság az európaiak számára, hogy az, amit csinálunk rossz, a háború stratégiák elhibázott, békés stratégiára van szükség, segíteni kell az amerikai elnököt, és mellette egy önálló európai-orosz diplomáciai csatornát is meg kellene nyitni.
A miniszterelnök leszögezte, Európának a háború a legnagyobb baja. Már eddig is elköltött rá 180 milliárd eurót, miközben beteg az unió gazdasága. Szerinte automatikusan 2-3-szorosára növekedne a magyar fejlődés üteme is, ha nem lenne háború. Így a budapesti békecsúcs sikere minden magyar érdeke.
Mert semmin nem tudunk annyi pénzt keresni, mint a békén.
Az interjúban szóba került a 14. havi nyugdíj kérdése is. A miniszterelnök azt mondta, a bevezetéséhez gazdasági erő kell, ennek feltétele pedig a béke.
A 14. havi nyugdíjhoz kellene béke. Nyilván tanulni kell a 13. havi nyugdíj visszavezetéséből, azt úgy tudtuk megcsinálni, hogy minden évben 1 heti nyugdíjat adtunk vissza, tehát 4 év alatt 4 heti bontásban állt be a 13. havi nyugdíjnak a rendszere. A 14. havi nyugdíjjal ugyanerre a logikára 2, 3 vagy 4 év alatt ezt végre lehet hajtani. Újra erre a logikára felfűzve ezt végre lehet hajtani. Tehát a 14. havi nyugdíjat napirenden tartjuk.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetése nem nyugdíjreform lenne. Szerinte a rendszerbe belenyúlni rendkívül kockázatos. Úgy látja, a nyugdíjrendszer működőképes, a gazdaság és a kormány tudja garantálni, hogy a nyugdíjak nem veszítenek az értékükből. A kormányfő a Tisza pártra utalva azt mondta, a baloldal az újraelosztás igazságosságában hisz, adót emelne, a jobb oldal viszont az embereknél hagyná a pénzt és adót csökkentene. Szerinte a két álláspontról szóló vita lefolytatására a legjobb eszköz a már zajló nemzeti konzultáció. A csütörtöki Máér találkozó kapcsán pedig megjegyezte, a kettős állampolgárság révén a magyar gazdaság már nem egy 10 milliós, hanem egy 13-15 milliós nemzeti közösség gazdasága. És azt a magyar családok is megértették, hogy a nagyobb gazdaság nagyobb jólétet tud teremteni. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
Bendezsevszky Anton, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint az amerikai-orosz csúcs nagy eredmény, hiszen két hónapja megakadt a béke folyamat. A posztszovjet térség szakértőjét Ignát Márk kérdezte.
Ugye utoljára augusztus közepén találkoztak Alaszkán Trump és Putyin, és utána volt egy találkozó az európai vezetőkkel a Fehérházban, és lényegében azóta nem láttunk semmilyen konkrét fejleményt az orosz-ukrán, vagy az amerikai-orosz-ukrán tárgyalások tekintetében. Tehát azóta ez az első olyan mérföldkő előrelépés, ami az orosz-ukrán háborút illeti, és hát nyilván abban bízhatunk csak, hogy ennek majd lesz valamiféle eredménye, következménye. Azóta tudjuk például azt a részletet, nem is csekély részletet, de ezt legalábbis a Kremlnek az elmondásából tudjuk, hogy a telefonbeszélgetés Putyin kezdeményezte, és Putyin azt is felvetette a telefonbeszélgetése, hogy nagyon rossz ötlet lenne Tomahawk rakétákat adni Ukrajnának. Tehát ebből is látszik, hogy a Tomahawk rakétáknak a kérdése, amelyek ugye akár 2500 kilométeres távolságra képesek, tehát hogy ez egy érzékeny pont Oroszország számára, és az, hogy Donald Trump az elmúlt hetekben többször is felvetette, hogy hát ezeket a rakétákat Ukrajna megkaphatja, és Volodymyr Zelenszky ma, a mai napon ugye Washingtonba érkezett tárgyalni, és ott szintén előkerül ez a téma, tehát Oroszországnak ez egy érzékeny pont volt, és többek között ezért is kezdeményezték feltehetően a tárgyalásoknak a tovább lépését, a tovább mozdítását, hogy Ukrajna ne kapjon ilyen modern fegyvereket.
Szóval most nagyon egyszerű lefordítva, Vlagyimir Putyin belenézett egy Tomahawk rakétába, és fölhívta Donald Trumpot, és ezután akkor ezek szerint az várható, hogy nem kap Ukrajna ilyet egyelőre legalábbis.
Én azt gondolom, hogy az eddig is inkább csak tárgyalási eszköz volt Donald Trump számára. Vannak úgymond a csőben más eszközök, amiket Ukrajna közeljövőben kaphat, és ugyancsak okoznak károkat. Ilyen például az ERAM rakétáknak a kérdése. Ez egy kisebb hatótávolságú precíziós fegyver. Augusztus végén engedélyezte Donald Trump ezeknek az eszközöknek az Ukrajnába küldését. Az első adagot még nem kapták meg, de ez is valamikor az október folyamán történhet meg. Itt néhány, nem tudom, darabra vagy egy tucatra kell gondolni. De ezek mind nyomásgyakorló eszközök az amerikai adminisztráció arzenáljában. Nem azért adnak ilyen fegyvereket, mert azt gondolják, hogy ettől hirtelen megfordul az állás a fronton, mert ehhez viszont tényleg hatalmas mennyiséget kellene küldeni, mivel nem feltétlenül rendelkeznek, vagy nem feltétlenül képesek ekkora mennyiséget azonnal küldeni. Tehát itt elsősorban tárgyalási mechanizmusról van szó. A Fehérház küldje jeleket Moszkvába, a Kremlbe, hogy ha ti nem kezdtek el tárgyalni, nem ültök le velünk, nem zárjuk le a háborút, akkor Ukrajna még több és még jobb képességet fog kapni. És hát úgy tűnik, hogy ez hatásos. Persze nyilván a lényeg az lesz, hogy miről tudnak megegyezni, és mi lesz egy ilyen csúcs találkozónak az eredménye. De az is önmagában eredmény, hogy két hónap után tovább mozdult ez az egész folyamat, és megvan a következő találkozónak a helyszíne.
Mennyire meglepetés a helyszín? Gondolom azért egy ilyen bejelentés előtt egyeztetni kellett valakivel.
Ugye néhány nappal ezelőtt volt egy csúcs találkozó Sármenségben, ahol a magyar miniszterelnök is részt vett, és az amerikai elnök is, tehát nem lehetetlen, hogy ott voltak bizonyos...
Alkalom lehetett rá.
Alkalom lehetett rá. Önmagában a helyszínválasztás meglepetés is, meg nem is. A korábbi hónapokban voltak találgatások, hogyha lesz legmagasabb szintű találkozó, akkor annak hol lehet a helyszíne, és Budapest is a az esélyes helyszínek között volt, de nem a legesélyesebb. Tehát ha európai helyszíneket nézzük, akkor például a Vatikán is szóba került, de elsősorban semleges, katonai blokkhoz nem tartozó országok kerültek előtérbe, elsősorban közel-keleti országok. Magyarország ugye NATO tagja, és eleve a logisztika miatt, hogy Vlagyimir Putyin idejöjjön Magyarországra, miközben hát orosz repülők előtt az európai légtér nem annyira elérhető jelen pillanatban. Szóval ez egy logisztikai kihívás is egyben, és rizikófaktor az orosz elnök számára. Mégis úgy tűnik, hogy ezt bevállalta. Tehát nem volt akkora meglepetés, de az esélyes helyszínek között mondjuk úgy, hogy nem az elején volt a magyar főváros.
Lehet ez valódi lépés a béke felé?
Ha a tárgyalásokat egy folyamatként tekintjük, akkor igen. Azért vagyok némileg optimistább most, mert a találkozónak önmagában a lehetősége, vagy létrejötte, az két fontos faktornak az eredménye. Az egyik az, hogy lezárult, vagy remélhetőleg lezárult a közel-keleti több mint két éve tartó háború, és ezzel felszabadultak jelentős erőforrások az Egyesült Államok részéről más irányba. Tehát amit a közel-keleti rendezésre fordítottak, azt most akár mondjuk Ukrajnára tudnak fordítani. A másik pedig, ami egybeesett, hogy az orosz offenzíva az nagyjából ezekben a napokban zárult le, a nyári orosz offenzíva, mert az időjárási viszonyok már nem teszik lehetővé, hogy ugyanazzal az intenzitással folytassák a következő hónapokban a támadó műveleteket, és ez lehetőséget adott az oroszoknak is, hogy átértékeljék az elmúlt hónapokat, és talán egy kicsi kompromisszumkészséget mutassák. Hiszen nem valósultak meg azok a célok, katonai célok, amiket ők kitűztek, nem foglaltak el olyan jelentős ukrán erődítményvárosokat, Pokrovszk mindig nem esett el, vagy Kupjanszk. Szóval az orosz offenzíva, annak a lezárása az önmagában lehetőséget teremt talán a megegyezésre.
Bendezsevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Grúzia és Ukrajna legújabb kori történelmét hasonlították össze a Magyar Külügyi Intézet kutatói, és sok hasonlóságot találtak. Kránic Péter Pál vezetőkutató kiemelte, Grúzia az évszázad elején a rózsák forradalma után fordult a nyugat felé, elindult az uniós csatlakozás útján, majd jött az orosz-grúz háború, az egykori nyugatosodó mintaországból pedig mára negatív példa lett. Hozzátette, hasonló sorsra juthat Ukrajna is. Ignát Márk interjúja.
Mi okozta Grúzia megítélésében ezeket a jelentős fordulatokat az elmúlt két évtizedben?
A legnagyobb törést egyébként nem olyan régen, 2022-ben tapasztalhattuk, amikor ugye kitört az orosz-ukrán háború, és Grúzia nem volt hajlandó csatlakozni az orosz ellenes szankciókhoz. Az akkori miniszterelnök kijelentette, hogy ez gazdasági öngyilkosság lenne a kicsiny ország és kicsiny gazdaság számára. Ugye Grúzia 3,7 milliós lakosságú ország, egy elég alacsony GDP-vel és közvetlen szomszédja Oroszország, egy atomhatalom, nem kívánt tovább konfrontálódni a volt cári és szovjet birodalommal, és ez volt az első pont, amikor 2022-ben végül az Európai Unió, bár Grúzia csatlakozott, le is beadta a csatlakozási kérelmét, nem szavazta meg a tagjelölti státusz Grúziának, és azóta folyamatos reformkövetelésekkel él, amiket egyébként többé-kevésbé teljesít is a grúz kormányzat, tehát például a sokat vitatott úgynevezett ügynöktörvényt is teljes mértékben megreformálta, és egy amerikai mintájú jogalkotást vezetett be. Mégsem történt javulás a kapcsolatokban, sőt azóta folyamatosan romlik is. Az egyik ilyen ugye a családvédelmi törvénytervezet volt, amit a nyugati világban LMBTQ ellenes törvényként emlegetnek, azonban Grúziában rendkívül népszerű intézkedés. Ezt követően fagyasztotta be az Európai Tanács a Grúzia csatlakozási folyamatát, és 2024-ben pedig volt egy parlamenti választás, amit az Európai Parlament, az Európa Tanács, az EBSZ, a NATO missziója, megfigyelő missziója, a demokratikusnak, jól szervezetnek, rendezetnek tartott. Valahogy mégsem sikerült ezt tulajdonképpen elismételni, sőt a legnagyobb európai parlamenti pártcsaládok, például a Néppárt, a zöldek, szocialisták nem is fogadják el az eredményt, és az azt követő elnökválasztás eredményét sem fogadják el, és a már decemberben leköszönt korábbi elnököt tekintik mai napig hivatalos államfőnek. Tehát itt nyilvánvalóan nagyon súlyos nyomásgyakorlás alatt van Grúzia, és most az októberi helyhatósági választások után is csak elítélő nyilatkozatokat kapott Európából, a lett külügyminisztérium például el sem fogadta a választások eredményét.
Ugye, hogyha jól értem, akkor Ukrajna és Grúzia között ugye a legfőbb hasonlóság, hogy az orosz érdekek ellen Európa felé fordultak, majd jött egy háborús helyzet. Most Ukrajna a továbbiakban hogyan hasonlítható Grúziához, illetve milyen tanulságokkal szolgálhat ez az ő számukra? Mármint a grúzok története.
Hát ugye 2008-ban volt a híres bukaresti NATO csúcs találkozó, ahol meghívták Grúziát és Ukrajnát a védelmi szervezetbe. Még abban az évben kitört az orosz-grúz háború, majd később az orosz-ukrán háború is kitört. Abban látják egyébként az ukránok is és a grúzok is a hasonlóságot, hogy Oroszország ugyanazokkal a módszerekkel kívánja megakadályozni a közvetlen szomszédságába és érdekszférájába tartozó országoknak az európai és euróatlanti integrációját, hogy bizonyos területeket megszállnak, ezzel befagyasztott területi konfliktusok révén megakadályozzák integrációjukat. Grúziában ugye 2008 után volt egy kormányváltás szakasz, mirit elüldözték a tüntetők, majd pedig a választások során leváltották az Egyesült Nemzeti Mozgalom kormányát, és 2012 óta van kormányon a grúz állampárt, és egyébként a grúz állampárt is töretlenül európér, tehát európai reformokat hajt végre. A Transparency International szerint még javított is a korrupció ellenes intézkedéseken. A világ egyik, egyébként tényleg az egész világ egyik legnyitottabb gazdasága, és hát egyébként részben ezért is kritizálják most Európában és nyugaton, mert annyira nyitott, hogy nyilván megnyitott a gazdaságát a kínai és kisebb részben orosz, iráni és a néhány latorállam előtt is, mivel ilyen a jogi környezet. Ami tanulság lehet Ukrajna számára, az, hogy tulajdonképpen a grúz államkormányzat, bár folyamatosan mindent megtett az európai integráció felé vezető úton, mégiscsak fent kívánja tartani szuverenitását, stabilitását egy rendkívül destabilizált geopolitikai, biztonságpolitikai környezetben, viszont Ukrajnával ellentétben Grúzia soha nem kapott érdemi támogatást, hogy megvédje határait. Az Európai Unió missziója is csupán egy fegyvertelen misszió, és a területi konfliktusok lezárására nincsen belátható időn belül lehetőség, ezért Grúzia egy pragmatikus külpolitikával próbál lavírozni ebben a környezetben, és hát úgy látjuk, hogy sikertelenül, mert ez nem elég az európai partnerek számára, ami rendkívüli nagy kockázatokat jelent Grúzia számára, és a jövőben egy hasonló helyzetbe kerülhet Ukrajna is.
Kránic Péter Pát, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Elbukott az új francia kormány elleni két bizalmatlansági indítvány a nemzetgyűlésben. A radikális baloldali engedetlen Franciaország által benyújtott javaslat 271 szavazatot kapott, míg a Marine Le Pen által filmjelzett szuberenista nemzeti tömörülés bizalmatlansági indítványát 144 képviselő támogatta. A kormány megbuktatásához legalább 289-re lett volna szükség az 577 fős nemzetgyűlésben. Kalapos Mihály Fejérdi Gergelyt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutató kérdezte.
A baloldal által benyújtott indítványra a radikális jobboldal, tehát az a nemzeti tömörülés, a Marine Le Pen nevéhez fűzhető pártnak a csoportja egy-egybe társult, illetőleg a szocialista pártból is társultak néhányan ehhez a Voxhoz. Ezzel szemben a jobboldali párt által, a radikális jobboldali párt által benyújtott indítványhoz viszont már nem társult a baloldali szavazókör, viszont a republikánus mérsékelt jobboldali pártból hárman átszavaztak emögé. Igaz, hogy Le Cornu kormány hatalmon maradhat, illetve hát elkezdheti a működését, ez ugye a második Le Cornu kormány, ugye az első az csak egy 14 órát tudott működni. Ez a kormány ez úgy tűnik, hogy el tudja kezdeni a működését, viszont most kezdődik az igazán nehéz időszak, hiszen az első és legfontosabb témakör, amivel foglalkoznia kell, az a jövő évi költségvetés, és már most jelezte a szocialista párt, hogy most ugyan kegyes volt hozzá, ugye ez egy 69 fős frakció a 577 fős nemzetgyűlésben, és ez a frakciónak igazából a méreg nyelve hozzájuk tartozik, mert ha ott a szocialista pártnak a többsége ellene szavaz egy következő ilyen törvény benyújtásnál, például a kormánynak, akkor nagy valószínűséggel ugye a jobb és a baloldali szavazatokkal együtt meg lesz a 289, és akár meg is bukhat ez a kormány.
Azért bukott el a két indítvány, a két bizalmatlansági indítvány, mert hogy az új miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a nyugdíjreformot felfüggeszti a következő elnökválasztásig?
Igen, ez az egyik fő oka, vagy legalábbis ez az, amit leginkább föl szoktunk hozni indokként, hiszen ez a nyugdíjreforma 2023-ban mégis már Macron elnöknek az egyik legfontosabb, az új mandátumának, 2022-től zajló mandátumnak a legfontosabb döntése volt. Ezt felfüggesztette az új miniszterelnök, hajlandó volt felfüggeszteni, ugye egészen egyébként a 2027-es elnökválasztások lebonyolódása utánig. Tehát az azt jelenti, hogy valójában ez volt az egyik követelés a szocialista pártnak. Egyébként volt egy másik követelése is, amit elfogadott a miniszterelnök, és amit még korábban már bejelentett. Ugye van a alkotmánynak, a francia alkotmánynak egy olyan lehetőség, ez a 49/3-as paragrafus, ami lehetővé teszi, hogy a miniszterelnök átvigye a költségvetési törvényt, anélkül, hogy a nemzetgyűlés szavazna róla, és ez esetben ugye benyújthatnak egyébként a pártok egy bizalmatlansági indítványt, de ugye ezzel tudták eddig is átvinni a legtöbb esetben ugye a költségvetési törvényt 2022 óta. Viszont erről lemondott a miniszterelnök, ez is a szocialista pártnak egyik követelése volt, és hát van egy harmadik követelése is, ami még folyamatban van, bizonyos fokig már bele is van építve a költségvetési tervezetbe, amit a kormány már letett az asztalra. Ez pedig igazából a gazdagok, illetve a nagy vállalatoknak a megadóztatására szóló tervezet.
Létezhet olyan költségvetés, amely nem bukik el? Tehát amely többséget szerezne?
Tulajdonképpen itt van a lényeg. Ma Franciaországban nincs olyan többség, ami egyféle költségvetés hajlandóan elfogadni. Mindenképpen csak konszenzusos megoldás lehetséges. És itt a nagy kérdés az, hogy lehet-e, tud-e a francia jelenlegi politikai előtt olyan konszenzusra jutni, hogy egy költségvetés át tudjon menni, vagyis 289 képviselő hajlandó-e ugyanazt a szöveget megszavazni, még hogyha nyilvánvalóan nem is ez a szöveg lesz, amit most benyújtott a kormány, hanem valamilyen módon módosítják, és hát nagyon nagy a kétség a körül, hogy 289 ilyen szavazatot tud szerezni a kormánynak a benyújtott költségvetési javaslata még módosításokkal együtt is. És hát, hogyha ez nem sikerül, és ugye nincs költségvetése Franciaországnak, persze akkor sincs világvége, ez nem olyan, mint az amerikai shutdown, hanem itt akkor arról van szó, hogy akkor egy ilyen átmeneti, áthidaló megoldásra kerül sor, ami ugye a 2026-os költségvetést viheti majd tovább, és amíg nincs új megoldás, ami valószínűség szerint egy előrehozott választás esetén nyerhet megoldást, addig ugye ez a 2025-ös költségvetési törvény tud tovább menni, de hát ugye ez nem számos semmiféle inflációs egyéb adattal, például ami ugye szociális juttatások, nyugdíj és egyéb területen is problémát okoz a polgárok számára, hiszen kevesebb pénzhez fognak jutni. Ez egy nehezebb és rossz megoldás. A stabilitás hiánya az nagy problémákat hozhat a jövőben, az amúgy is nagyon eladósodott Franciaországnak.
Fejérdi Gergelyt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Mintha egyfajta szerepcserének lennének tanúi az eddig stabil Franciaország és a belpolitikai káoszáról és adósságairól ismert Olaszország között, olvasható a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elemzésében. Kalapos Mihály a szerzőt, Csepeli Rékát, az Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársát kérdezte.
Olaszországot eddig bizonytalanság, politikai instabilitás, illetve gazdasági válság és államadóság jellemezte, ezért mutogattak rájuk mindig újjal, hogy hát ott vannak az olaszok, akik képtelenek kormányt alakítani, megegyezni, koalícióra lépni. Ugyanakkor most ugye láthatjuk, hogy tényleg megfordult a kocka, és az az érdekes, én azért vettem elő ezt a párhuzamot minden csapdája ellenére, mert hogy az az érdekes, hogy ugye a franciák eddig kissé lenézően, arrogánsan újjal mutogattak az olaszokra, és most pedig pozitív példaként hozzák fel egyre többen az olasz modellt.
Mi az olasz stabilizálódás alapja?
Egyrészt az, hogy ugye Giorgia Meloni-nak sikerült egy stabilizálódó múltat, vagy hogy mondjam, egy erre irányuló politikát átvennie, tehát ezt a bizonstabilizációs folyamatot már a 2011-es Mario Monti által létrehozott úgynevezett szakértői kormány indította el ezt a folyamatot, amit aztán Mario Draghi tovább épített ebben a ugyan rövid, alig 14 hónapos folyamatban, de sikerült a befektetőknek, az intézményeknek a bizalmát helyreállítania, és amikor 2022-ben Giorgia Meloni hatalomra került, akkor az olasz munkaadók támogatásával sikerült megerősíteni ezt az előző jó 10 évvel tartó tisztító folyamatot. Itt elsősorban a gazdaság stabilizálásáról van szó, hiszen az államadóságot ugye egyre kisebbre sikerült csökkenteniük, nagyon komoly megszorításokkal, tehát az említett Mario Monti féle szakértői kormány rendkívüli megszorításokat vezetett be, és hát ez nem is volt természetesen annyira népszerű, viszont most láthatjuk ugye ennek Giorgia Meloni a kedvezményezettje, ha úgy vesszük, tehát ezt egyfajta Marshall tervé alakította, és sikerült bevezetnie azokat a strukturális reformokat, különösen a közkiadások ellenőrzését, az államadóság csökkentését, amivel azért hát különösen az olasz múltra tekintve látványos eredményeket érnek el. A franciáknál két dolog van, ami nem megy át, amiben nem sikerül megegyezésre jutniuk. Egyrészt ez a gazdasági szigor, amit ők austeritének neveznek. Ez elképzelhetetlen, hiszen állandóan a görög krízisre hivatkoznak, ugye a 2008-tól gyűrűző görög krízisre, illetve hát az olaszokra magukra is, hogy ez egy instabilitás, rendkívül népszerűtlen. A másik, ami Franciaországra nem jellemző, és ami az olaszokra mindig is jellemző volt, ez a bizonyos kompromisszumkészség. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ez nem egy töretlen felfelé ívelés, tehát nem akarom ezzel azt mondani, hogy a franciák zuhannak lefelé, az olaszok pedig rakétamódon felfelé ívelnek. Természetesen ez még nem egy megnyert csata.
Csepeli Réka kutatót, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársát hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.